Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál. Winterdie is beköltözött a stúdióba a művészet, mert azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy itt van velünk Fodor Orsi, a dekorfalas nő, aki mindenhol is ott van a kis eszközével, aminek a nevét mindjárt meg fogjuk tudni tőle. Szia!
Szia, sziasztok! A kicsi eszköz az a gletvas.
Gletvas, imádom. Régen jött a köműves a gletvasával, nem ez jutott róla eszembe, hogy hát ezzel mit lehet csinálni.
Hát nem. Hihetetlen. A régi köművesekről a köműves dekoltás jött eszedbe, nem?
Úgy, és arra kifejlesztettek egy farmert, nem tudom, hogy láttad, de hogy direkt a közepe fel van húzva, hogy ne legyek. Na jó, mindegy. Na de... Az, hogy valaki megnézi az oldaladat, és tele van gyönyörűbbnél gyönyörűbb fallal, és azt látja, hogy micsoda hihetetlen energia jön ezen az oldalon át, hogy micsoda dolgokat csinálsz, akkor legalábbis nekem az volt az első gondolatom, hogy atya úristen, mennyi munka lehet ebben, hogy most itt tartasz. Úgyhogy kezdjük a legelejéről. Hát hello Orsi, hogy jutottál el idáig? A kezdetek.
Hát a kezdetek. Megszülettem.
Yeah. Mi az eredeti szakmád?
Az eredeti szakmám óvónő, Waldorf óvónő és parapszichológus. Ez kicsit parán hangzik, de energetikai gyógyítás. Tehát három diplomával rendelkezem, ez az a bizonyos három, de a létrán tudok kiteljesedni. Tehát így ennyi.
Ez de hihetetlen. Várj, és hol jött el az a pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy te ezzel akarsz foglalkozni, tehát hogy a fal festéssel ilyen szinten.
Öt éve. Ez egy nagyon vicces, mert nem én találtam meg magát a foglalkozást, hanem a foglalkozást talált meg engem. Ugyanis amikor oviba dolgoztam, tudjuk mennyit keresnek az óvónők, a családban öt gyerek, mellette rengeteg bútort újítottam fel, illetve festményeket készítettem azért, hogy eladjam nyilván ilyen keresett kiegészítés gyanánt, és már untam azokat a festékeket, amikkel dolgozom, és szükségem lett volna valami nagyon attraktívra, valami nagyon különlegesre, és elkezdtem kutakodni a festékpiacon, hogy mik is vannak valójában. Na és akkor fedeztem fel, hogy az olasz dekorfestékek milyen csodálatosak, na de az olaszok, atyaisten, ezekkel mit csinálnak a falon? Uh-huh. És akkor így kinyílt a világ, na és akkor azt éreztem, hogy oké, megérkeztem, ez az én utam, ezt kell csinálnom. Vettem egy csomó terméket, hazavittem, és a nappaliba még gletvasam se volt, csak egy kis vacak spaklival, így fölraktam egy ilyen ezüst falat, férjem hazajött, ledöbbent, ez itt mi? Hát sorry, bocsi, drágám, ez egy dekorfal, és hogy így teljesen beleszerettem ebbe a sztoriba. És nézte, és azt mondta, hogy drágám, ez tök jó. És innen így elindultunk. Hihetetlen. Viszonylag gyors döntés volt.
Igen, mert azért gondolom, előtte akkor mivel foglalkoztál? Tehát végig az óvoda volt.
Igen.
Tehát ott azért sokat kell festeni, meg sok az ilyen kis kreatívkodás, de nyilván a gyerekek szintjén. Tehát ott azért nem tudsz úgy kiteljesülni. Ez az érzés, hogy benned van művészi véna, ez mikor jött?
Hát ez gyerekkoromban már ott volt, apukám dekoratőr volt, tehát én a festékszagot gyakorlatilag minden nap szívtam, tehát hogy ez így...
Olyan, mint a levegő kell.
Olyan, mint a levegő kell, azóta is ez a kedvencem, de nincsen parfüm sajnos.
Az lesz a következő lépés. Már is levédetjük. Fodorsi lesz így. Fodorsi.
Az. És ugye tőle nagyon sokat tanultam, rengeteget voltam vele a műhelyébe, nem mellesleg fafaragó is volt a rajzolás, a festés és a dekor foglalkozása mellett. Ő volt annó a Komárom-Esztergom megyei moziüzemi vállalat, ilyen gyönyörű hosszan dekoratőre, és nem tudom, emlékszel-e, de régen a mozikba az üvegre festették fel a Stallone-t, meg igen, a Schwarzeneggert, meg a mindenféle reklámot.
Igen.
És ezeket ott ő így simán így felhaigálta az üvegre, és én szájt átva néztem, hogy úristen, apám, milyen ügyes. Tök büszke voltam rá, főleg amikor mentünk moziba az osztállyal. Én ott villogtam, hogy szia, apa! Szóval apukám nagyon menő volt, És nagyon szerettem volna én is ugyanilyen menő lenni.
De jó.
És mindig kerestem, hogy mi az, ami az én utam. Tehát nagyon sokat festettem annó, akvarell, olaj, mindent kipróbáltam. Uh-huh. De így egyiknél sem éreztem azt, hogy ez lenne az. Uh-huh. És itt ennél a falnál jött meg ez, hogy igen, hello, heuréka, ez az, és megérkeztem, és most vagyok otthon.
És amikor 5 évvel ezelőtt ez a fal elkészült otthon, a férjed ugye azt mondta, hogy mehet, támogatott, nyilván mai napig is támogat ebben. Mi volt az első, hogy akkor elkezdtél gondolkodni, hogy most ezt te önmagad valósítsd meg, vagy kérsz segítséget, más mestereket, akiktől tanulhatsz, vagy hogy indult meg ez az egész?
Hát először nyilván elkezdtem követni mestereket. Magyarországon akkor már volt két, egy lány és egy srác, akik uh-huh. ezzel foglalkoztak, és próbáltam őket így elérni, próbáltam tőlük segítséget kapni, kérni. A lánytól nem sikerült. A srác meg nagyon kedves volt, lejött, bemutatott pár dolgot egy panelen, így beszélte ezekről a termékekről, ezzel nyilván még jobban felcsigázott, uh-huh. És akkor elkezdtem olasz mestereket követni, meg rákeresni a neten, hál' Istennek, hogy van internet.
Ugye? Kiszélesedik a világ.
Abszolút. És onnan nagyon sokat tanultam. Illetve hát én elég önfejű vagyok, és szeretem mindig a saját magam útját járni. Tehát, hogyha mondjuk én kapok egy termékkatalógust, átlapozom, berakom a fiókba, és onnantól nem veszem elő, mert nem érdekel, hanem próbálom saját magam kifejleszteni az én technikámat. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor csináltam azt, hogy elindultam a városba, és elkezdtem fotózni különleges felületeket. Fatörzs, kövek, omladozó házfal, uh-huh. kerítés, stb. Utána azt elővettem otthon, és mellé a glett, festék, mindenféle szerszem, kellék, falam, és próbáltam a falapon ezt visszahozni. Aztán. Tehát így saját magam találtam ki, úgymond, hogy mi is az, amivel ezt létre tudom hozni, hogy ez hasonlítson minél jobban.
Amikor az ember azt mondja, hogy ki akar festeni otthon, akkor így háromszor végigvakarja a testét, hogy jaj, akkor most ki kell pakolni, el kell cuccolni, hogy merre, meddig milyen szint válasszunk, nem tudja elképzelni. És akkor eldönti, akkor na majd a család ura majd kifest, és ugye utána az asszony meg takarított utána. Ez a kép ugrik be általában egy festésnél. De nálad nem ez a helyzet. Tehát te gondolom, bemész, megnézed, hogy melyek azok a falak a megrendelő, amit kér, elmondja, hogy mit szeretne, és aztán hogyan tovább elküldöd őket otthonról?
Hát első körben mi nagyon sokat levelezünk. Jó esetben még telefonon is beszélünk, hogy azért legyen valami képem arról, hogy hova megyek, mire van szükségük, mire vágynak, és amikor ott vagyok, akkor egy nagyon kellemes kávézással kezdünk, és fél óráig csak beszélgetünk, hogy valami lecsapódjon uh-huh. belőlük bennem, uh-huh. illetve hát az otthonukat nyilván körbejárom, hogy lássam, hogy mi a stílusuk, milyen színeket preferálnak, milyenek a fényviszonyok, tehát így mindent így számba veszek, hogy az a bizonyos fa, amit kívánna, uh-huh. és én minden esetben viszek magammal rengeteg sok mintát, stencilt, illetve a színeket is helyben keverem ki. Tehát én soha nem kész színekkel dolgozom, hál' Istennek ez ilyen apai vérrel így csorgatozik bennem, hogy ránézek egy színre, és tudom, hogy hogyan kell kikeverni, mi az összetevője. És ha mondjuk azt mondják, hogy én pont ilyen kéket szeretnék, mint ez a szekrény, akkor ez a fal az pont olyan kék lesz.
Aztán.
És ez nagyon klassz, tehát hogy ezért így nagyon hálás vagyok, köszi apa.
Ezért is.
Ezért is, igen, igen, igen. És ennek így nagyon szoktak örülni, mert ugye színkódból borzasztó nehéz dolgozni, pláne, hogy az üzletbe teljesen mások a fényviszonyok, stb. Tehát ezt tudjuk, hogy mindenki mellé lőtt, vagy 8-szor már élete során, de akkor lehet, hogy kevesen mondtam.
Mint egy kismalac olyan színe volt a szobának, és így néztük, hogy hát ezt így nem. Ezt újra kell festeni.
Igen, igen, igen.
Kellemetlen tud lenni, ez tény. És akkor megvan a ráhangolódás a csapatra, uh-huh. a családra, az adott megrendelőre. Ez nagyon fontos, mert ahogy említetted, neked van egy stílusod, de ugye nyilván azt nem viheted be mindenhová. A technikád az, ami egyéni, és ezáltal az ő stílusokat valósítod meg, vagyis az ő álmuk. Volt már olyan esetleg, hogy egy megrendelő azt mondta, hogy mégse ilyet képzelt el? Már nem hinném.
Olyan volt, Én szeretem, ha a megrendelő ott van. Uh-huh. Szeretem, hogyha kifejezi az igényét esetlegesen festés közben, vagy a színezésnél, hogy hát, hogy még több kéket szeretnék, vagy hogy lehetne aha. esetleg oda még egy kis aranyat. Aha. Tehát ez így jó, mert akkor együtt alkotjuk meg, hiszen igen. az ő fala, tehát nem rólam kell, hogy szóljon a fal. Én csak felhasználom ezeket a szép energiákat, amiket így le tudok venni, uh-huh. és bele tudom úgymond őket rakni a falba. Tehát nagyon szépen le tudom őket tükrözni, hál' Istennek az energetikai múltamból ez így jön. Meg hát a technikám is megvan hozzá, uh-huh. szóval én ezt így nagyon imádom, mert nagyon izgalmas. Nyitott könyv mindenki, vigyázzatok!
Uha, becsukok gyorsan. De úgy se lehet. Előtted meg pláne nem. És olyan volt már, hogy valaki beállt festeni veled, hogy jaj, légy, hadd próbáljam ki?
Igen, igen, volt olyan, volt olyan. A szeretik, mert izgi. Uh-huh.
És a tapasztalat az, hogy jó, hagytad úgy, mert hogy még ha akkor is, ha esetleg nem volt annyira.
Kétszer volt ilyen, tehát az emberek nagyon bátortalanok. Viszont nagyon sok olyan delikvensen megrendelővel személlyel találkozom, aki azt mondja, hogy fú, ez annyira jó, hogy én eljövök workshopra. Tehát, hogy van olyan, hogy csak aha. azért eljön, hogy ezt ő ha egyedül és ki akarja aha. próbálni, és tök izgi. Egyáltalán nem akar vele foglalkozni, meg semmi ilyen célja nincs, igen. csak hogy egy picit így kreatívkodjon, mert egyébként, ha mondjuk nézed a TikTokon a videóimat, akkor rettenetesen könnyűnek tűnik, és ezt mondják sokan, igen. hogy annyira lazán csinálod, de egyébként így nagyon nem laza.
Igen, mert ugye azok kiragadott pillanatok, helyzetek, amikor igen. van. Például azt, hogy csinos ruhában vagy, én is azt hiszem, hogy szóval, amit a takarítós reklám, hogy nem szoktam magas sarkóban takarítani, és hogy te viszont ilyen szép ruhákban festesz, és alapvetően nyilván hát azért ennek a technikának megvan az a módszertan, hogy nem leszek teljesen festékes, nyilván lesz rajtam kósz, mert lesz. Milyen lenne, de hogy egy ilyen szép ruhába is lehet. Pontosan ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy maga a technika nem lehet egyszerű, hiszen mert van egy kép, azt ugye egy állványra rakom, vagy csak az asztalon van, akkor szépen a kezemet oda tudom tenni, és kitámasztok, stb. Na de egy falnál, ami függőleges, hogy állok neki? Tehát, hogy így ott azért energia is kell a kéznek, meg pláne.
Igen, hát tény, hogy nagyon-nagyon sok fizikai erőt igényel, illetve azt látom, hogy a legeslegnehezebb azoknak, akik most kezdik el ezt a szakmát, hogy egybe kell látni az egész falat. Tehát nem, lehet, hogy tudok csinálni egy gyönyörű mintalapot, na de azt a gyönyörű mintalapot hozni kell 20, 40, 50 négyzetméteren keresztül ugyanabban a minőségben. Na és ez a legnehezebb, illetve hogy a fal arányokat nyilván ez matematika.
Uh-huh. Húha.
Tehát ezt így tudni
a víz hirtelen, igen.
Igen, emlékszem, Brazíliában, amikor előadást kellett tartanom, akkor ott elkezdtem nekik magyarázni, hogy a pi, meg az aranymetszés, és így néztek, hogy mi van? És akkor rám szólt a brazil szervező, hogy hát ők azért ezt nem biztos, hogy tudják.
Aha. Tehát valahogy ide kell a matek, mert ki kell tudnod számolni. Persze. Egyrészt az anyagot is, uh-huh. a felületre, hogy mennyire van szükséged, igen. meg nyilván, hogy a felületet hogy oszd el, hogy igen. szép legyen arányaiban.
Igen, fontos. Tehát akkor lesz harmonikus egy fal, hogyha az arányok megfelelőek. És ez nem csak a tervezésnél kell szembe venni, hogy hogyan osztom fel a falat, hogy milyen arányban rakok fel dolgokat, hanem ez mondjuk a stencileknél is, hogy milyen arányban helyezek fel stencileket, hány százalékban az egyiket, a másikat, stb. Tehát a színeket is pont ugyanígy le kell osztani. Szóval, hogy igen, nagyon összetett. Könnyűnek tűnik, de így nagyon nem az.
És akkor a kérdés, amit mindig feltesznek a fiatalok, hogy minek kell nekem a matematika? Az élethez, tessék.
Igen, gyerekek, tanuljátok a matekot.
Ez egy üzenet, orsító. Jó, térjünk vissza oda, hogy eldöntötted. Ezzel fogsz foglalkozni. Elindultál. Mi volt az első megrendelésed? Emlékszel még rá?
Első megrendelés? Hú, ez egy nagyon fogos kérdés. Mert első körben inkább így a barátok. Aha. Barátok, család volt az, ahol így mentem körbe, és úgymond az ő falukon gyakoroltam, és ők nagyon boldogok voltak ettől, meg én is. Uh-huh. De hogy mi volt az első megrendelés, hát szégyen szemre nem emlékszem.
Előfordul, hát
figyelj. Öregszem a memóriám, nem a régi.
Ez azt jelenti, hogy olyan sokan jöttek utána, hogy aztán nem is tudod már követni. Mert ugye ezek szerint szájról szájra terjedt először igen. Az, hogy te vagy.
Igen, igen, mert nagyon gyerekcipőben járt még akkor ez Magyarországon, és nagyon sokan így rákaptak az ízére. Uh-huh. És ez nagyon jellemző volt, hogy láttam a szomszédnál, láttam itt, láttam ott. Szóval, hogy így tényleg szájról szájra, kézről kézre adtak az emberek.
És aztán eljutottál Brazíliába is. Mesélj erről egy kicsit, ott mi történt?
Jaj, hát ez egy roppant izgalmas sztori. Tavaly novemberben a Mirka igazgatója. A Mirka az egy csiszoló gépeket gyártó cég, csiszoló és polírozó gépeket gyártó cég, akik egyébként az autópolírozás technikában piacvezetőek, de rájöttek, hogy a dekorfalasok is csiszolnak. Be kéne találni ezt az ágat is, ez egy nagyon jó piaci rés. És zseni a csávó kitalálta, hogy csinál egy olyat, ami még nem volt a világon, hogy a 8 általuk legjobbnak ítélt mestert egy helyen, egy időben, 4 napon keresztül vendégül látják, egy kongresszus keretén belül taníthatjuk a festőket.
Aztán.
És hát 8-an vettünk ezen részt így a világból. Én voltam az egyetlen nő, úgyhogy isteni dolgom volt, mert a tenyerükön hordoztak a srácok.
Az igen.
Hát képviseltette magát Brazília, Olaszország, Spanyolország, Argentína, Mongólia.
És Magyarország által.
És Magyarország, igen. Remélem mindenkit mondtam. És 4 napon keresztül reggel 8-tól este 8-ig párhuzamosan mentek az előadások. Tehát mindenki 2x5 órás előadást tartott, és nyilván itt be kellett mutatnunk 2-3 panelt, hogy hogyan készül, mint készül, mi a menete, mit használunk hozzá, és emellett beszélni kellett arról, ami számunkra a dekorfestésben egy fontos téma. És nyilván mondjuk az amerikai, ő a bizniszről beszélt, mert ő abban a zseni. Tehát, hogy
kell eladni egyáltalán magát a terméket.
Hogy kell eladni, mi a munkaetika, hogyan jelenj meg, hogyan tárgyalj, hogyan építsd fel a social médiában, hogy legyél jelen. Roppant izgalmas volt az előadás. A mongol például arról beszélt, ő a sziklahatásnak a mestere, hogy ő kiköltözött egy évre a sziklák közé azért, hogy tanulmányozza a sziklákat, és teljes mértékben át tudja adni azt az energiát, azt a formavilágot, amit ő ott megtapasztalt. Tehát nagyon izgalmas volt. Én meg persze a spirituális vonalról, az energetikával kapcsolatban közelítettem meg az egészet, hogy hogy kell megváltoztatnunk a gondolkodásmódunkat ahhoz, hogy profi falakat tudjunk csinálni, ami tényleg a megrendelő tükrözi, és nem csak rutinból dobáljuk fel.
Néztem videót, ahol nem tudom melyik kolléga lehetett, elkészített egy falat, és márványos lett az egész azáltal, hogy egy nem tudom milyen réteget húzott rá, nyilván ennek megvan a szakmai megnevezése, majd láttam, ahogy lecsiszolja, és egy ilyen iszony, olyan, mintha nem is tudom, csempe, márvány, vagy bármilyen anyag lenne, pedig ez egy falfestészet, hát őrület.
Igen, igen, ez kimondottan szerintem a férfiaknak való, mert ez hihetetlen karerős, meg vállerős, meg csuklós, úgyhogy én ilyet nagyon-nagyon ritkán csinálok, de tényleg brutál jól néznek ki.
Igen, de oly is egyéni volt, tehát például hozzá képest a te falaid valóban, ott érzések vannak.
Igen.
Tehát, hogy van, láttam olyan falat, ahol egy arc látszódik a színekben, illetve a formában, nem teljesen élesen, de látom. Tehát, hogy valami hihetetlen. És hogy ez most a tulajdonoséve, vagy csak tetszett neki az az arc, azt nem tudni. De olyan hangulata van, hogy így ez a leülnék oda egy kávéval. Ezt az érzést hozza.
Ez nagyon vicces, mert sokszor miután eljövök egy otthonból, ahol dolgoztam, így este 10-kor jön az üzenet, hogy itt ülünk a fal előtt, és borozunk, és annyira jó, és annyira szeretjük. És ezt nagyon imádom.
Ez hatalmas. 5 év alatt azért már elég sok otthonban jártál.
Nagyon sokban.
Mi a jellemző? Mernek a megrendelők erős színeket használni? Vagy inkább ez a nyugtatás a cél egy otthonban, hogy ilyen kis finom színekkel?
Hát az első kérdés mindig az a megrendelő felé tőlem, hogy mi a célod a fallal?
Hozta.
Meghítséget szeretnél, otthonosságot, vagy esetleg attraktív legyen, vagy azt akarod, hogy leessen az áll annak, aki belép. Ez fontos. Uh-huh. Mert nyilván akkor más-más eszközhöz nyúl az ember, más színeket ajánl, más felületeket ajánl, és szerintem 80%-ban ez az otthonosság, meghítség, ezt szeretnék behozni a térbe. Uh-huh,
uh-huh. Tehát az otthoni kis pihinyugit.
Igen.
Megértem őket. Oké, és hát ugye ezt tudjuk, hogy az oldaladon is nagyon sok mintát lehet látni, tehát gyerekszobától elkezdve a kandallókat is festesz.
Igen, ezt imádom, ez jó kis téma.
Mennyi idő például akár egy kandalló megfestése? Tehát nyilván a méretétől is függ, de azért az mégsem egy, vagy akkor mondjuk egy 10 négyzetmétert mennyi idő alatt tudsz megvalósítani?
Hát olyan 20 négyzetméter van a karomba per nap.
Azt a mindenit.
És nyilván egy nap glettelés, és akkor másnap festés. Nyári időszakban lehet ezt a kettőt egy napra tenni, akkor nyilván a 20 négyzetméter már úgy necces, tehát azt legletteni és lefesteni, ez egy kicsit sok, de a glettszáradás az nagyon befolyásolja, hogy aznap vagy másnap nyúl hozzá az ember.
Uh-huh. És ugye azt tudom, hogy sikeresen megnyitottál egy kis saját helyet. Mesélj róla egy kicsit, mit lehet ott látni, és mit lehet csinálni.
Jaj, hát ez egy szerelem projekt, erre már nagyon régóta vágytam, hogy legyen egy saját kis zugom, ahol így a művészek össze tudnak ülni, gondolkodni, alkotni, teremteni valamit. Illetve hát látván azt, hogy Magyarországon ez egy nem létező szakma, viszont egyre többen érdeklődnek ez iránt, és most nagyon kezd bekúszni, és azt gondolom, hogy megvan már a kellő szakmai tudásom és nívóm ahhoz, hogy oktatni tudjak, meg hát nyilván a pedagógus vér is ott van.
Összeérnek a szálak.
Összeérnek a szálak, igen. Így megnyitottam Fehérváron a bemutató és oktató termemet, ahol festményeket lehet vásárolni, nem csak tőlem, tehát egyéb más művészektől is, illetve itt tartom az oktatásokat, minden pénteken vannak workshopok, illetve felnőtt oktatásba is bevittem már ezt a csodálatos dolgot, és nagyon szeretem, és most ballagott el az első 3 osztályom, úgyhogy nagyon...
Ez milyen jól hangzik.
Nagyon jól hangzik, és még tegnap bulisztunk az oklevél átadás mellett.
Az igen, hát gratulálok.
Igen, én is
ez
nekik.
Nagyon jó dolog. Ilyenkor ők is ilyen gyerekké válnak, nem? Nagyon. Akárhány évesek az.
Nagyon, igen, és ami a csodálatos, hogy ők fél évig jártak. Nyilván egy hónapban egy oktatás volt, házi feladatok, gyakorlás otthonra, stb. És annyira hozzánőnek az emberhez, hogy így nem tudod, meg nem is akarod elengedni a kezüket. Tehát, hogy én így elvárom, meg így szeretném is, hogy mindig küldjék be, hogy mit csináltak, hol akadtak el, hívjanak föl, ha valami gigszer van, nagyon szívesen segítek. Tehát ez egy ilyen nagyon szép szakmaszeretetből születő, összetartó erő, és ez nagyon ritka szerintem a szakmákban, hogy nem ellenségeskednek az emberek, hanem összetartanak és bátorítják egymást, hogy ügyes vagy, gyerünk, csináld, mert azt gondolom, hogy mindenkinek van egy energiája, egy rezgése, és sok esetben a megrendelő nem feltétlenül a fal vagy a referencia alapján választ, hanem azt szerint választ, hogy neki milyen energiára van szüksége, kinek a rezgését akarja behozni az otthonába. Uh-huh. És emiatt teljesen felesleges, így ellenségeskedni, meg jaj, a konkurencia. Nem. Neki is megvan a köre, neked is megvan a köröd. Mindenkinek megvan az az ember, akivel kapcsolódni tud.
És ez nagyon fontos.
És ez nagyon-nagyon igen. Fontos, igen. És amit én oktatok, az nem elsősorban a gyakorlati rész, legalábbis az iskolában. Nyilván a workshopra, aki jön neki, ő arra kíváncsi, hogy kell a szelszámot használni, mm-hmm. milyen eszköz, hogy rakom fel, hogy színezem, tehát az egy más téma, de a felnőtt oktatásban én inkább ilyen gondolkodásbeli váltást tanítok, hogy hogyan kell gondolkodni, hogyan kell 3D-be látni, hogy mit rakok alulra, mi az alsó réteg, arra mi kerül, mi a harmadik, mi a negyedik, mi az ötödik, mert sokszor 5-6 réteg van fölpakolva egymásra, és az adja ki uh-huh. azt a gyönyörű képet, amit látunk. De ehhez ugye az agynak teljesen át kell állnia a 2D-ből egy 3D-be, és ehhez vannak bizonyos gyakorlatok, feladatok, szóval ez nem könnyű.
Én nagyon sok sikert kívánok, nagyon sok szép alkotást, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, és újabb élményekről tudsz majd beszámolni.